76,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semmilyen Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettese a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semmilyen Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lanert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.
Négy éve ma már, hogy megszűnt a Borsod-megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk. És hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerül találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi busszal megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyosztopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. A sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyelőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze, mert nem volt ez vége. Repülési alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire mi minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mind ez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
4 év szünet után a Csorba-tó mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A 4 lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A területrendezés befejeződött, a következő lépés a hangárok építése és a terület bekerítése. Az új légi kikötő a tervek szerint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet vállal majd. Emellett a sportrepülés mellett közösségi és oktatási funkciókat is betölt a jövőben. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos László, az új repülőtér vezetője adott tájékoztatást.
Thank you.
Lakossági jelzésekre reagálva két tesztjárattal indult el a helyi autóbuszos közlekedés Gyöngyösen, amelyet a lakosok 30 napon keresztül díjmentesen használhatnak. A kezdeményezés célja, hogy a város valós tapasztalatok alapján alakítsa ki a hosszú távon is fenntartható menetrendet. Fontos információ, hogy a járatok vasárnap nem közlekednek, szombaton pedig kizárólag az első két indulási időpontban vehetők igénybe. A jelenleg próbaüzemben működő járatok lehetőséget adnak arra, hogy a városvezetés és a lakosság közösen formálja a városi autóbuszos közlekedést. A két tesztjárat a város több pontját is érinti, így segíti a mindennapi közlekedést, különösen a munkába és iskolába járók számára. A részletekről szó Kovács Péter polgármestert hallják.
Szintén egy picit visszatekintve a Covid időszaka, nem is volt olyan rég, de azért sok-sok minden már a múlt homályába került, de valóban az akkora közlekedés, a tömegközlekedés nagyon-nagyon átalakult. Nem csak a mi városunkban, számos nagy városban, ezáltal a közlekedő autók száma még inkább megnövekedett, tehát az emberek, a városi lakosok erre válaszoltak. Viszont folyamatosak a lakossági jelzések, az igények, és erre reagálva mi már nagyon régóta egyeztetünk a MÁV-Volán csoport szakembereivel, több egyeztetésen vagyunk túl, és próbáljuk ezeket az igényeket felmérni, valóban jól leképezni, mert azt gondolom, hogy ez a fontos része annak, hogy az ősz folyamán, amikor a jelenleg érvényben lévő szerződést újra tudjuk tárgyalni, és ennek a eredménye az, hogy elindult két tesztjárat. Ezek 30 napos időszakig vehetők igénybe, az időszak alatt ingyenesen, tehát mindenki számára ingyenesen. Kettő városrész került fókuszba, az északi városrész és a déli városrész. Ezeknél a megállóknál fontos volt azt figyelembe vennünk, hogy érinti az északi város részben található iskolát és a fenti lakónegyedeket, de ugyanúgy érinti a kórház területét, a központi buszpályaudvart, a vasútállomást és a városközpontot. És a délinél is ugyanezek a rendezési elvek érvényesülnek, az ottani iskola, és onnantól segítve az utasoknak a városközpontba, a kórházba, illetve a közös közlekedési csomópontokba történő eljuttatását, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy vegyék igénybe, teszteljék, folyamatosan a menetrenddel kapcsolatosan, az útvonallal kapcsolatban tájékoztatást fogunk adni, és a későbbiekben természetesen várjuk a visszajelzéseket, hisz ezáltal tudjuk ténylegesen hatékony adatokkal és információkkal segíteni a későbbiekben a MÁV Volán csoportot.
Jelentős agrárfejlesztés valósulhat meg a zempléni térségben. Mintegy 750 millió forintos támogatást nyert a Sárospataki Geomilk Kft. Állattartó telepének korszerűsítésére. A beruházás részeként egy modern, 60 állásos fejőház épül, emellett bővítik a megújuló energiahasználatot és új technológiai eszközöket is beszereznek. Leskó Magdolna ügyvezető igazgatót hallják.
Még 2024-ben adtuk be a pályázatunkat az állattartó telepek korszerűsítésében, ami most nagyon lassan őrültek a hivatalok, de most a múlt hónapban megkaptuk a támogatói okiratot, tehát ez már egy eldőlt dolog. Most azon dolgozunk, hogy akkor előszedtük ezt a két évvel ezelőtt elkészített anyagot, és felfrissítjük, és újra összerakjuk, hogy akkor milyen ütemben is kellene megrendelni, megvalósítani ezeket a beruházásokat. Ebben a legnagyobb volumen egy új fejőháznak az építése, ami egy 60 állásos fejőház lesz. Emellé még napelemet, amit minden bizonnyal előre fogunk hozni itt a pályázat elejére. Az energiaárak azok bizony nem lefelé mennek, hanem jelentősen emelkednek. Tehát azt gondoljuk, hogy most egy ilyen energiakiváltó beruházás az nagyon-nagyon jól tud majd jönni. Illetve hát vannak olyan gépek, amik a mindennapban használatosak, például az etetőkocsi, és ez egy általában ilyen 8-10 hónap, amíg a futamideje, amíg megrendeljük, és ténylegesen ide tud érkezni, tehát ezt fogjuk átbeszélni most a kollégákkal, most ágazaton belül rangsorolják a kollégák, hogy melyik eszközre lenne előbb szükség, és most ezen dolgozunk, hogy mert erre 3 év van ennek a projektnek a megvalósítására, hogy akkor milyen ütemben és hogyan is fogjunk ehhez hozzá, mert fejleszteni szükséges, mert ha tartósan nem ruházunk be legalább, amit a értékcsökkenéssel elveszítünk, úgy mondom, az épületek, gépek értékéből, akkor előbb-utóbb ott állunk, hogy egy iszonyatosan előregedett géppark és infrastruktúra vesz bennünket körül, ami pedig megint egyértelmű hatékonyságromlást okoz, tehát ezt nem szabad megengedni. Tavaly évben a tejfelvásárlási árnak a jelenlegi az egy kb. 2/3, és semmivel sem kerül kevesebbe előállítani, sőt többen, mert ugyan a betárolt tömegtakarmányaink, szemes termények megvannak, de például az a 10% béremelés az plusz költségként jelenik meg, amit január 1-től megléptünk a cégnél, vagy egyes input anyagoknak az emelkedése. Ezek mind-mind beépülnek, és az a 40 forint, amennyivel kevesebbet kapunk most egy liter tejért, mint kaptunk decemberben, azért az egy iszonyatos nagy különbség, és ez is azt mutatja, hogy nem ez lesz a legjobb éve a tejágazatnak sem.
A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jólléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások Másképpen Alapítvány szervezésében megvalósult esemény a Nézzünk a tünet mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarokkal, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás, halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartás zavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slagta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Szögedi Dalma, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház Semmelweis tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta a konferencián elhangzott témákról beszélt.
Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van.
Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirahu Nonprofit Kft. És a helyi hulladékgazdálkodási társulás a szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport szlogenű kampány a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, hogy a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gondolkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A részletekről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezvényünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetropak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk, Olaszországban a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül.
Ladányi Roland, a Mire Hunon Profit Kft. Ügyvezető igazgatója az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
Ma, ha nézzük és erről is beszélni kell egy picit válogatás oldalon, a társított csomagolások egy kicsit problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt leválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepünk, mert mi is azt mondtuk, hogy ha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak. Volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel. A miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetést fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk. Ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet felhívni. Készítettünk egy italos karton doboz fotófalnak igazából, egy kis információval magára az italos kartonokról, és hát most ezzel támadjuk majd az iskolák környékét, hogy amikor érkeznek a fiatalok az iskolába, vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell. Itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.
Jön a gyöngyösi városi majális. Két napon át színes családbarát programokkal várják az érdeklődőket, ahol idén is a helyi tehetségek kerülnek a középpontba. A részletekről Válik Istvánt, a rendezvény szervezőjét hallják.
Ez mindig egy érdekes munka, hiszen az ezt megelőző időszakban már ugye a Bornapra koncentrálunk erősen, hiszen mégiscsak az a város egyik nagy fesztiválja, és akkor mindegy ilyen nulladik nap, előrehozott nulladik nap van ez a majális, illetve tavaly óta két naposra bővítettük ezt a rendezvényt, hiszen jött az ötlet, hogy a gyöngyösi zenekarok is kapjanak egy nagyjából önálló napot vagy lehetőséget, úgyhogy hát izgalmas, meg érdekes ilyen szempontok miatt. Hát a majálisnak az a része, hogy majd lehet enni hoddogot, meg lehet inni sört, meg bort, meg mindenféle más finomságot is természetesen. Az adott lesz, ugye kint leszünk a főtéren szokás szerint, és hát szokás szerint ott lesz a színpad. Elsőn délután 3-tól várjuk programokkal, színpadi programokkal a nézőket. Egy hip-hop tánc csoporttal fogunk kezdeni, a Lab Hip-Hoppal, délután 3-kor, ugye ez egy feltörekvő gyöngyösi hip-hop táncos csoport, tavaly is voltak már valamelyik rendezvényen színpadon, idén megint lehetőséget kapnak, és aztán ami hát talán nekem is nagy szenvedélyem, hogy minél többféle stílus megjelenjen mindenféle rendezvényen. Hát most egy country zenekar lesz az, ami ilyen érdekességként talán a főtéri színpadon még nem is nagyon volt, bár hogy szóval azért van olyan együttes, ami hasonló zenét játszik, de ez most egy kifejezetten egy country zenekar lesz, a Route 35 country band. Utána már megszokott fellépünk a Fit Christi tánciskola, és új lehetőséget kap egy teljesen új, már olyan értelemben új csoport, akik még így a városi rendezvényeken nem léptek fölük, ugye a Kálvária Sport és Általános Iskola tagozatának az Abigail tánc tagozat csoportja, úgyhogy gyerkőcök fognak táncolni, és aztán szintén talán már megszokott egy fúvós banda érkezik hozzánk, nagyon klassz retros lágereket fognak játszani, ez egy ilyen térzenei formáció lesz, ott körbe lehet venni a zenészeket, az szerintem az is egy nagy sikert szokott aratni, és akkor itt utána már jönnek a úgymond sztárve vendégek, Sasvári Sándor fog műsort adni, este nagy koncert pedig az Unisex zenekar, és aztán egy igazi táncos, pörgős after partyval zárjuk az elsőjét, Kovács Áron és Fedor Kira Still Crazy című műsora. Ez tényleg egy ilyen utcabál jellegű nagy bulit várunk.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig felelhetőek úgynevezett tínspó oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a mia, és az anorexia nervóza, vagyis az ana, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittelpár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egész napos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, a mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk. A megnyitón köszöntőt mondott továbbá dr. Kovács Erit, a társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Hadnagy József, az EGRI Roma Szakkollégium vezetője is. A megnyitott alumni kerekasztal beszélgetés követte, ahol a Roma Szakkollégium egykori hallgatói osztották meg életútjukat, a szakmai tapasztalataikat és személyes történeteiket. Délben a Paramisi Társulat előadása töltötte meg a dísztermet, majd az Eszterházy téren közös flashmob színesítette a napot, amely látványos és örömteli módon hívta fel a figyelmet a roma kultúra értékeire. Az ebédet követően a délután egyik legjobban várt programja, a Ki mit tud következett, ahol résztvevők énekes, táncos és előadói produkciókkal mutathatták meg tehetségüket. Az esti program hagyományosan bállal zárult a Lányka Bisztróban, ahol fellépett Russzó Tibi és a Kökény Trió is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az atipikus fejlődésű gyermekek iskolai oktatásáról és annak korlátairól tartott előadás dr. Csépe Valéria professzor 2026. április 14-én a Líceumban. Dr. Csépe Valéria átfogó képet adott a neurodiverzitás és az atipikus fejlődés fogalmainak hátteréről, amelyek körül jelenleg is vita zajlik, továbbá beszélt a fejlődő agy különféle szakaszairól, a különböző életkorokban legjelentősebb hatást gyakorló környezeti és társadalmi tényezőkről. A pedagógusok szerepére és a pedagógus képzésre rátérve hangsúlyozta, számtalan módszer létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrálására, nincs olyan módszer, amely mindenkinek segít. A jó módszer az, amit a pedagógus ért, szeret és jól tudja alkalmazni. Szögezte le a szakember. A fentiek mellett fontos a reális célok kitűzése, hogy a sikeres iskolai előmenetet ne egy maximalista teljesítményhez, hanem egy átlaghoz igazítsuk, amibe beleférhetnek az eltérő fejlődésű gyermekek is. Tette hozzá a professzor. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A híreket Kalózs Zsombortól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ana, Mia és Gyakran Ed. Így jelennek meg rejtve különböző TINSPO oldalakon az étkezési zavarok. Gyakran megszemélyesítik étkezési zavaruk a fiatalok, így alakulnak ki olyan becenevek, mint a MIA, ANA és ED, vagyis a bulémia nervóza, az anorexia nervóza, és a gyűjtő név az eating disorder, tehát ED.
A mai adásban ezekről fogunk beszélni. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat, én dr. Csordás Georgina vagyok, pszichológus, a Fejlődés és Nevelés Élektani Tanszék adjunktusa.
Én pedig Tamás Virág, szerkesztő riporter a Líceum Televíziónál. A Felkonfban a bulémia és az anorexia, a két legismertebb étkezési zavar már elhangzott. Ezeken kívül milyen étkezési zavarokat különböztetünk meg, illetve hogyan kategorizáljuk ezeket?
Általában a társadalomban azért a bulimia és az anorexia az, ami közismertebb, mert hogy ezek látványosabbak. Vannak olyan, mert ugye ezek általában erős súlyvesztéssel járnak, és ugye ezért sokkal feltűnőbbek tudnak lenni. Viszont vannak olyan étkezési zavarok, amik nem annyira feltűnőek. Például van olyan étkezési zavar is, amit falásrohamnak hívunk, és ott ugye pont az ellenkező történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát purgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, hogy az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható a vérzavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye az, hogy teszteti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia az szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni. Viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy. És az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba visz, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
Ezzel szemben a bulémiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak egyébként. Nagyon sok olyan bulimiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek, hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak, ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-en indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni. Különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVipen az emberek mit csináltak, meg az IVIV-en, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami jobban megjelent, de hát manapság is ugyanezt, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promótálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez. És ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek. És az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testképe általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideáljaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az meg Mia oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, és voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek, és ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
Igen.
Ahol a színésznő konkrétan egy topmodell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy, nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen, és minden film, meg ilyen kis naplóbejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
Igen.
És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evírzavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időbe bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsír történet.
Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikákat, ahol még így ilyen igen. plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
igen,
el
most
ezeket.
Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza. Persze. Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulémia szokott, mert ugye az a vagy hát filmekben az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tinspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatba, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek igen. a divat, sztár, testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
hát
ilyen...
ezek a szláv vonások, igen.
Ilyen tehát, babás, hogy... igen, ilyen igen. kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. És ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lány, Ról alakult ki egy kép, ahol egy igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that? És ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben? Mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen, rengeteg videó van. Én ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dobál.
Pontosan. Tehát, hogyha
milyen egyszer... jó lesz neked hazamenni.
Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen, ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen, és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned, és ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás, kóla, stb.
Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és hogy ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborba voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból, és ebből a negatív megküzdési módból?
Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez... úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak. Tehát, hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják. Tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből kijönni, mert nekik nagyon sok olyan tartalmuk van, ugye ez a sorsközösség, vagy sorstársaság, hogy ők elmondják, hogy nekik milyen nehéz volt, és hogy az ő szájukból hallani azt, hogy de igenis van ebből kiút, lehet, hogy most éppen vannak rosszabb napok, de akkor is hidd el, hogy majd jobb lesz, azt más tőlük hallani, mint mondjuk nem tudom, anyukánktól, mert hogyha ő nem tudja, hogy mibe vagyunk benne, akkor az nem biztos, hogy annyira hiteles. Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, ez nagyon-nagyon fontos, meg az, hogy akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Mm-hmm. Akár igen, ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!